A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Szabó György, a DAS jogvédelmi biztosító ZRT vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Idén 20 éves a DAS, Magyarországon legalábbis, 2002. szeptember óta működik, bár az indulás azért egy kicsit viccesebb volt, mert hogy olvastam akkoriban, meg mi beszéltünk is erről még, hogy az indulás az nem volt olyan egyszerű, mert hogy egy lakásból szervezte az életét.
Igen, hát ez így volt. Ugye, hát nekünk német tulajdonosunk van, és a jogvédelem az egy greenfield beruházás volt. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy azokban az országokban, ahol ez a piac nem létezett, és Magyarország egy ilyen ország volt, ott a tulajdonos megjelent, és akkor alapított egy cégen, és kitűzte célul, hogy létrehozza a jogvédelmi piacot. És nekik az ambíciójuk az soha nem az volt, hogy legyen egy jól működő cég, egy jogvédelmi társaság, nyilván ez magába foglalta ezt, de mindig az volt a víziójuk, hogy ők elmennek a világba, és ezeket a piacokat létrehozzák ott, ahol még nem működik, és az embereknek hozzáférést biztosítanak a joghoz, access to law, angol a hivatalos nyelv, úgyhogy most már így fogalmazzuk, és úgy elkezdtek dolgozni. De ugye ezt nem lehetett tudni abban az időben, hogy mennyire lesz sikeres, és mennyire lesz gyors a felfutása ennek az üzletágnak, és az látszik, hogy ez nem is volt olyan könnyű egyébként ezeket a társaságokat Kelet-Európában létrehozni, és ezeket a piacokat megalapítani, mint ahogyan ők gondolták. Úgyhogy ők rendkívül óvatosak voltak. Ugye itt azért nem is tudom már, hogy volt, 11 vezérigazgatót neveztek ki, abból kettő lett egyébként sikeres, az egyik a magyar, egyik a cseh. Úgyhogy azért ez egy igen kemény feladat volt, de ők erre fel is voltak készülve, és úgy indították el ezt az egész folyamatot, hogy nem béreltek irodát, nem vettek fel senkit, hanem engem megkerestek, és akkor azt mondták, hogy akkor Szabó úr, akkor itt szeretnénk egy jogvédelmi biztosító társaságot csinálni. És akkor ezt így meséltem a barátaimnak, ismerősömnek, és kérdezték, hogy hol lesz az irodátok. Hát erről nem beszéltünk. És akkor ez kiderült, hogy ők ezt úgy képzelték, hogy majd én a saját lakásomba bejelentem majd azt a részvénytársaságot, ami létrejön, majd keresek részállású vezetőket, van 5 vezető tisztségviselő, amivel rendelkezni kellett, ezek mindegyik nagyon sokat keresnek ezek a tisztségviselők, de hogy majd én ezt megoldom neki olcsón, és akkor majd mikor elindul a működés, akkor majd ők fognak egy irodát bérelni. Úgyhogy én akkor a Dunaparton egy lakótelepen laktam, a vízafogó lakótelepen, és akkor ott az egyik kis szobát, az egy kis hálószobát, azt kineveztük irodának, és akkor ott kezdtük meg a működést.
Ez egyébként elég érdekes lehetett, mert ugye nem akárkiket kellett itt megkeresni. Jogászokat kellett keresni, méghozzá nem is akármilyen jogászokat, hanem akik azért a szakma csúcsán, vagy legalábbis annak közelében tudnak működni, hiszen egy ilyen társaságnak azért ez az alapja, hogy a jogász, a benne működő jogászok azok nagyon ott legyenek szakmailag. Megkereste azokat, akiket gondolt, akik a legalkalmasabbak, és akkor hogy lehetett eladni, hogy hát igen, a világ legnagyobb jogvédelmi biztosítójának leszünk, a magyarországi leányvállalata. Hát most egyelőre egy lakótelepen.
Hát ezt nagyon nehezen. Tehát ugye ez a klasszikus megoldás volt, hogy különféle kávézókba és éttermekbe folytattam interjúkat, és aztán ez egyszer az egyik jelölt mindenképp mondta, hogy ő nem akar kávézóba találkozni, mert ő egyébként dolgozik valahol, és akkor én egy ismerősömnek elkértem.
Ja, mert hogy nem akarta, hogy véletlenül
hát, lássák, ismerjük, hogy igen. Akkor interjú, hogy valami, hogy megkérdezzék, mert ugye kim volt a hirdetésünk, és akkor kölcsönkértem egy ismerősömtől az irodát, és amikor megérkeztem, akkor láttam, hogy nagyon szép a helyszín, de hát ez egy bérház, egy régi bérház, és a szoba, ahol az interjút kellett volna folytatni, volt egy repedés a falon. És akkor ilyen reklámanyagokkal próbáltuk eltakarni, szerencsére volt ilyen DAS-es esernyő, és azt fölhúztuk, és azért nagy felületeket kitakart, és akkor ilyen tiszta reklámanyag volt az egész szoba, hogy úgy nézzen ki, mint hogy nagyon menő cég lennénk, és akkor ott próbáltuk az interjút lebonyolítani. Amúgy nagyon nehéz volt, ugye nem csak a jogászok voltak a kérdés, hanem számviteli rendért felelős vezető, belső ellenőr kellett, vezető jogtanácsos, szóval komoly szakemberek kellettek, akiknek a tapasztalat és 5 év biztosítási tapasztalat, mindenféle végzettség, még ilyen dolgok kellettek. Úgyhogy hát az egy nagy menet volt, és akkor hát valahogy ott a, nem tudom, a személyes varázsom, meg akiket ott ismertem, meg akik szerettek engem, azok segítettek abba, hogy eljöttek, és én megígértem nekik, hogy ez nagyon nagy cég lesz, és akkor kitaláltuk azt, hogy hogy tudnak dolgozni. Én azt ígértem, hogy eleinte keveset kell dolgozni, és akkor majd ez alakul, és akkor nagy karriert fognak befutni.
Na most ez mennyire sikerült, hogy én itt kigyűjtöttem csak ilyen példaszámot, mert nem akartam belefogni itt a 20 év számaiba, mert sokkal érdekesebb mai témákra készültem, és azt gondolom, hogy a hallgatókat is inkább érdekli a piac mai helyzete, meg egyáltalán a jogvédelem globális helyzete, meg itthoni helyzete, de azt hiszem 2004-ben már 200 millió forintos díjtömeget céloztak meg, vagy 2005-re, most azt nem tudom pontos, hogy melyik, de valamikor ott az elején, tehát hogy nagyon gyors volt a felfutás, és duplázni tudtak egyik évről a másikra. Mára hova jutott el ez a cég?
Hát ugye ma úgy nézünk ki, hogy most már 100 000 fölött van jóval azoknak az ügyfeleknek a száma, akik a védelmünk alatt állnak, különféle kooperációkon keresztül, ez most már milliós nagyságrend, úgyhogy nagyon sok emberhez eljutottunk ma már itt Magyarországon. Egyébként mi voltunk a legsikeresebben induló Greenfield beruházás itt a cégcsoporton belül, úgyhogy nagyon büszkék voltunk, hogy itt egy ilyen nagyon jó felfutás volt. Hát a későbbi történet az pedig, hát azért ez egy rázós út volt. Tehát jött a 2008, aztán jött ez a hihetetlen felfutás, aztán jött a munkaerőhiány, aztán most jött a Covid, és tehát annyi minden történt ez alatt az időszak alatt, hogy egyetlen egy olyan üzleti tervünk sem volt, amit úgy tudtunk volna megvalósítani, ahogy egyébként megterveztük.
De általában mindig túl teljesítettük.
Általában igen, úgyhogy hát a tulajdonosok azok elégedettek voltak velünk, úgyhogy mi mind a mai napig a cégcsoport tagja vagyunk, miünk a legkisebb tagja egyébként ennek a cégcsoportnak, hogy a magyar piacról azt kell tudni, hogy ez mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon kicsi. Tehát sok olyan város van, ami akkora méretű, mint az egész Magyarország, és itt most nem csak a mi cégünket értem ebben bele, hanem látszik, hogy más szolgáltatóvállalatoknál is Kína, India, Brazília, szóval errefelé megy a világ, és ott gondolnak nagy piacokat. Ahhoz képest, amit Magyarországon össze tudunk hozni, az kicsi, de úgy tűnik, hogy az elmúlt 20 évben azt értékelték, hogy mi itt mit hoztunk össze, és nagyon sok helyre vitték egyébként innen a tudást, meg a gyakorlatot, amit mi összeraktunk, úgyhogy nagyon sok helyen voltam én is magyarázni és mondani, hogy hogyan kell ezt igazán jól csinálni.
Hát hiszen egy jó példát mutatott. Egy pár szót még ejtsünk arról, és aztán utána mindenképpen a mába kötünk ki, illetve az elmúlt évek kihívásairól beszélünk egy pár szót, meg hát ugye a piac fejlődéséről is. De ugye mondta, hogy Magyarországon és Csehországban működik még Közép-Kelet-Európában a DIS, holott 11 zöldmezős beruházást indítottak itt a térségben. Az már látszik, hogy mi ennek az oka? Nem volt igény a szolgáltatásra, vagy nem a megfelelő vezetőt választották ki, vagy mi az oka, ha fordítva, vagy pozitívan közelítjük meg a kérdést, mi a titka a cseh és a magyar sikernek?
Igen, na ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert semmilyen különbség nincsen a magyar meg a lengyel piac között. Tehát az a szolgáltatás, amit mi az embereknek viszünk, hát úgy szoktam mondani az egyik ismerősöm, aki szerencsé lakik, ugye a cukorgyár, viszik, mint a cukrot. És azt mondja, hogy ő kimegy, két emberrel találkozik, egy szerződést biztos, hogy elad, és azt szokták mondani az ügyfeleknek, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e önnek jogvédelme, hanem csak az a kérdés, hogy mikor. És hogyha esetleg erről beszélünk, hogy ma is milyen helyzetben vagyunk, nekünk a válság mindig jót tesz. Tehát annyi vitás helyzet van, annyi probléma van, annyi segítségre van szükség az embereknek, tömegével érkeznek hozzánk, köszönő levelek, hálás ügyfelek vannak, akik örülnek annak, hogy mi mellettük álltuk, és írogatják, hogy ha önök nem lettek volna, akkor ezt nem tudtam volna egyedül végigcsinálni. És ez nagyon fontos, mert a törvényi szabályozás az egy dolog. Vannak bíróságok, vannak törvények, elmehet bárki, és akkor megpróbálhatja érvényesíteni a bíróságon az igazát. Na jó, de hát most egyébként lehet ezt érvényesíteni, nem lehet érvényesíteni, mit kell mondani, hova kell menni, milyen lehetőségei vannak, nagyon-nagyon kevesen tudják ezt. Azt, hogy itt hogy lehet ebbe a dzsungelbe kiigazodni, ahol egyébként a törvények napról napra változnak, és ahol egyébként még az is számít, hogy az adott törvények között milyen stratégiával, milyen érvanyaggal jelentkezik a jogász vagy az ügyvéd, hát az elképesztő tudást igényel.
Na most elképest, ha már megemlítette Lengyelországot, és nem akarnám önbe folytani a szót, de tényleg az van, hogy a lengyel piac az nagyon sok mindenben, más iparágokban is az látszik, hogy nagyon hasonlít. Igen. Csak hát ugye nagyobb, meg a vásárlóerő úgy tűnik, hogy nagyobb, tehát ez mind azt vetíteni előre, hogy az egy még akár sokkal sikeresebb piac.
Pont így gondolták a tulajdonosok is egyébként, hogy így lesz. És én abban látom egyébként a különbség, egyébként csak egy dolog az, hogy ki az a vezető, akit ott megtaláltak. Ugye a cseh kollégám is olyan, hogy neki van elképzelése, és ő tudja, hogy akkor ő mit akar és hogy akarja cseh. Nálunk is a kezdeti időszakban vérre menő vitáim voltak a főnökömmel, hogy egyébként ezt hogy kell itt Magyarországon csinálni, mert ő tudta, hogy kell a németeknél cseh. És még az se volt elég ide a magyar piac, hogy kell a németeknél csinálni. És akkor mindig eljött, és vitatkoztunk. És egy olyan volt, aki, ami a szívén az a száján, szóval ő nem rejtette véka alá, udvariasság abban nem volt. Volt, hogy fölpattant, körbeszaladt a szobába, kiabált, és akkor én meg hát azért próbáltam udvarias lenni, ugye én nem voltam abban a pozícióban, hogy ezt viszonozhattam volna, de mindig, mikor kimentünk a reptérre, és ez nagyon jó volt, mindig kezelt fogott velem, és ő mindig azt mondta, hogy Szabó úr, én az ördög ügyvédje voltam itt két napon keresztül, és én elmondtam az összes dolgot, hogy miért nem fog sikerülni, amit ön kitalált. De ön itt a vezérigazgató, a döntés az öné. Ha sikeres lesz, a dicsőség is az öné, de ha nem, akkor a balhét is ön fogja elvinni, és öné a felelősség. Na jó, és akkor kezet fogott, és akkor elment.
Igen, és mindenki más egyébként elvitte a balhét ezek szerint, de ők nem vitatkoztak.
Nem tudom, lehet, hogy vitatkoztak, lehet, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ügyesen kell csinálni, egy csomó jó dolgot kell csinálni. Ugye itt nagyon fontos...
Ezt egyszerű mondani ám, hogy jól kell csinálni, meg ügyesen kell csinálni, de hogy ha már erről beszélünk, mi a legfőbb különbség mondjuk a magyar piac és mondjuk a német piac között? Ugye a német piacról valószínűleg elég sok információ van, már csak azért is, mert hogy a főnökével hetente, havonta legalább egyszer végigvitatkozták, hogy mit kell egy piacon csinálni.
Óriási különbség. Hát egyfelől Németországban a penetráció az hatalmas. Tehát különféle számok olvashatóak, hogy direkt jogvédelemmel hányan rendelkeznek, meg áttételes egyéb termékbe beépítette hányan rendelkeznek jogvédelemmel, 40-70% közötti értékek vannak, hogy a lakosságnak ekkora részét éri el a jogvédelem valamilyen formában.
De ott egyébként a biztosítási piacnak is hasonló a penetrációja, tehát ott alapvetően van egy biztosítási kultúra.
Igen, lehet, hogy az is, de nem ez a fő különbség. Az a fő különbség, hogy 1928-ban adták el az első jogvédelmet Franciaországban. Hát az Németországban ugye ez végigment és végig működött, ott voltak a specialisták. Németországban, ugye mi specialisták vagyunk, nem foglalkozunk semmi mással. És Németországban több ilyen specialista biztosítótársaság is van, akik versenyeznek egymással, és építik, fejlesztik a piacot, és nyilván akkor más társaságok is oda teszik ezeket a termékeket a saját portfóliójukba. De ahol ez nincs, ott ez egyszerűen nem fejlődik. És amikor ők idejönnek Magyarországra, és akkor azt gondolják, hogy majd online eladjuk, akkor én kiteszem a honlapra, hogy tessék jogvédelem, akkor ezt valaki megnézi, föl se fogja, hogy mi ez, nem tudja, mi ez, nem köti meg, nem megy oda. Tehát a piacnak az érettsége nagyon más. Ugye a piac maga egyébként úgy fejlődik, mindenhol így fejlődött. Először megjelenik egy specialista, aki elkezdi a szolgáltatást eladni a saját értékesítőjén keresztül. És Magyarország ebbe volt erős, hogy mi ezt észleltük, hogy itt az eladás, az értékesítés, az ügyfélszám növelés az lesz a kulcsfontosság, és arra helyeztük a fő hangsúlyt. Én az időmnek a 70%-át ezzel töltöttem vezérigazgatóként. És aztán, amikor ez megvan, és van egy bizonyos penetráció, ahol már az ügyfelek kezdik érteni, hogy mi van, akkor ezek a biztosítók meggyőzik az alkuszokat. És akkor jön egy második láb, az alkuszvilág, ahol az alkuszok elkezdik fölismerni, hogy ez nekik jó. Ez egy nagyon lassú folyamat.
Magyarország tart már itt? Tehát Magyarországon...
Most érkezünk most ide, most kezdjük ezt.
Tehát 20 év kellett ahhoz, hogy az alkuszok üzletet lássanak abba, hogy foglalkozzanak jogvédelmi biztosítás.
Ugye nálunk az alkuszi piac is egy fejlődő piac volt. Tehát a németeknél, amikor a jogvédelem oda került, akkor már volt egy kialakult, jól, ilyen well-established, jól megalapozott alkuszi piac, tehát ott könnyen volt oda menni és azt mondani, hogy bővítsd a termékpalettát, és ismerték is a terméket. Nálunk az alkuszi piac is változik, most konszolidálódik, alakul, újak jönnek, eltűnnek, mással foglalkoznak, keresik a helyüket a piacon. Nagyon sokan még most jutnak el odáig, hogy több lábon, több termékkel kell magukhoz kötni egy adott ügyfelet, hogy igazi termékportfólió áttekintést végezzenek, beletegyék a jogvédelmet is. Úgyhogy nekünk még az is egy nehézség volt, hogy egy ilyen fejlődő, turbulens alkuszi piaccal kellett beszélgetnünk, ahol óriási tere volt az egyéb termékeknekben való fejlődésnek. Egy német piacon ott van egy felosztott piac, van egy infláció, inflációval nő a biztosítási piac, ha egy alkusz akar több bizniszt, akkor új terméket kell bevinni, és keresik az innovációt. Nálunk nem az innovációt keresik, nálunk a kollégákat keresik, akik még tudják az alkuszhoz csatlakozni, és akkor azokat a termékeket eladni. Úgyhogy ez a második lépés.
Még mielőtt tovább mennénk, itt egy rövid zárójelet tegyünk. Magyarországon jelen pillanatban, én legalábbis nem tudom, van a DSZ-en kívül még jogvédelmi biztosító, vagy itt a piac annyira nem érzi még, mert talán ez egy közép-kelet-európai sajátosság, ugye erre szüksége van, hogy csak egy nagyon elkötelezett cég az, amelyik hajlandó meg tud ezen a piacon működni, és még a többi szereplő az nem annyira érdekelt ebben, hogy főleg egy ilyen kicsi piacon ő is beszálljon a versenybe.
Két biztosítótársaság van, aki megpróbálkozott ezzel, ebből az egyik abba hagyta az üzletet. Ugye mind a ketten avval próbálkoztak, hogy lemásolták a mi termékeinket, meg megpróbáltak megvenni kollégákat tőlünk, de hiába vásárolnak kollégát, és hiába gondolják azt, hogy ez jó lesz. Jelenleg is a piacok a 90%-a, 95-50%-a rendszeres díjfizetésnél nálunk van, mert hiába vásárolják meg a kollégákat, bekerül abba a szervezetbe, ami teljesen más szervezet. Tehát tulajdonképpen ezt úgy lehet elképzelni, hogy a McDonald's is étterem, meg a Gundel is étterem. De hogyha a McDonald'snek megtetszik a Gundel, akkor ott ő is csinál egy olyat, de oda megy a menedzser, és azt mondja, hogy hát nagyon jó ez az étterem, de hát óriási pazarlás ez, hogy ilyen sokféle étel van. Egy csökkentsük le a választékot, elég lesz itt 4-5 fajta étel, amiből a legtöbb fogy, aztán a többi nem kell. Meg hát akkor adjunk kuponokat az ügyfélnek, és akkor kap egy 500 forintos kupont, hogyha megveszi a, mit tudom én, valami Grand Cuvée-t Bordeaux-ból 40 ezer forintért, akkor kap egy 500-as kupont, és akkor jöjjön vissza, vegyen még egy ilyet majd Bordeaux-t. Szóval hogy ezek nem működnek, meg ott nem lehet mérni azt, hogy milyen gyorsan pörög át a fogyasztó a Gundelba, mert beszélgetni megy oda, és akkor ott akar ülni, és akkor kell neki eladni a további termékét az est folyamán, nem lehet egy odarakni az asztalra egy mikrofont, hogy akkor rendelje meg a menüt, aztán álljon föl, menje haza. Szóval teljesen más. Étterem, étterem, de köze nincs a kettőnek egymáshoz. És itt is ez történik, hogy ezért kell az, hogy amikor próbálják azt csinálni, amit mi csinálunk, akkor egy olyan biztosítótársaságnak, akinek megvannak a kialakult folyamatai, a kárrendezési folyamatai, az adminisztrációs folyamatai, az egész működése úgy van kitalálva, hogy az ott profitábilis legyen a vagyon és életbiztosítások területén, nagyon okosan, ügyesen egyébként, akkor arra rátesszük a jogvédelmet, ahol mi örülünk annak, hogyha az ügyfél kárt jelent be, ezt meg se értik. Én oda megyek egy ilyen biztosítóhoz, és azt mondom, az a jó, ha kárt jelentenek be. Ő azt mondja, az nekem a legrosszabb, hát hogyha jön egy nagy vihar, hát elviszi az egész éves profitomat. Nekem az nem jó, ha sok a kár. Én meg azt mondom, én meg örülök neki, ha jön az ügyfél, mert akkor látja a szolgáltatást értékeli, és akkor nálam marad 10-20-30 évig, és eljutunk oda, ahova a németek, hogy a legnagyobb megszűnés, a biztosítás, vagy a szerződések legnagyobb megszűnési oka az a halál. Tehát, hogy öregszik a generáció, és megtartja egészen haláláig nagyon sok ügyfél ezt a szerződést. Pedig hát azért minek? De valljuk be őszintén, amikor már valaki ott van a végén, mondhatnánk azt, hogy minek. De igen, de kell, van örökösödés, rengeteg minden kérdésük van még nekik addig is. Na, úgyhogy ez, nekem is ez a jövőkép, hogy egyszer ide eljussunk.
Na most közben azon gondolkodtam, hogy nagyban hasonlít egyébként, furcsa módon szerintem az életbiztosításra, mert ugye bármennyire is rettentően hangzik, de egy jól működő életbiztosításnál is, ha rendbe megy a szolgáltatás, sajnos ott már a maga az ügyfél, az eredeti ügyfél nem lesz, de hogy azt követően generálódnak újabb ügyfelek, mert látják azt, hogy mire jó egyáltalán egy ilyen történet.
Igen, hát ugye nálunk az ügyfelek az ő életükben nagyon sokszor igénybe veszik a mi szolgáltatásainkat, mert nagyon sok a vita. Tehát különösen most megyünk bele ebbe a válságos időszakba. 2008 után nekünk nagyon jó időszakunk volt, akkor is egy válság volt. Ugye, mert mi történik egy válságban? Hát egy válságban az történik, hogy a békebeli idők, amikor ugye ez volt a COVID előtti időszak, hogy mindenki fejlődött, mindenki szépen ment előre, és akkor azt mondja, hát nekem nagyon nagy problémám nincsen, hát a vevőim azok fizetnek, a legnagyobb probléma, hogy honnan szerzek munkaerőt, mert annyi a megrendelés, hogy nem tudom ellátni. Akkor is van probléma, beszélgetünk az ügyfelekkel, fölismerik, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha ez van, de amikor egy válság jön, akkor ez meg sokszorozódik. Tehát például a munkavállalók mennek el úgy cégektől, hogy utána ott marad mögötte, felmondás idejét nem tölti ki, volt ilyen esetünk, egy csomó kára lett a cégnek, nem tudta leszállítani a termékeket. A legcsavarosabb problémák vetődnek fel, például, hogy egy munkavállaló megvádolta a céget azzal, hogy kötöttek vele munkaszerződést, próbaidő alatt elküldték, mert nem akarták, nem találták alkalmasnak, és akkor megvádolta a céget azzal, hogy de hát már hónapok óta feketén alkalmazzák őt, és ez teljesen jogtalan volt. Megjelenek a social médiában megjelennek különféle cikkek, frusztráltak az emberek, és sokkal elégedetlenebbé válnak, és akkor mondják az ő kis dolgaikat. De közben mennek az építkezések, van kerítése megsüllyed, elé építenek, problémák vannak, kártétési igények vannak. Volt olyan ügyfelünk, aki súlyos testi sérülést szenvedett, és 8 millió forint volt az első ajánlat, hogy ezt kompenzálják. Bíróságon 80 millió forintig tudtunk elmenni. És akkor ezek azért nem mindegyek ezek az ügyek. Most szolgáltató cégekkel eddig is volt egy csomó nehézség, amikor az ügyfél nem tudta, hogy nem olyan számlát kapott, nem az kapta, nem az volt rajta, túlszámláztak, le kell tisztázni. Nagyon nehéz ilyen nagy cégekkel szembeszállni, nem csak azért, mert hogy ők gonoszak lennének. Hát az egész működésük így van kitalálva, hogy ilyen óriás sorozattermelés van. Az ügyfél az ne sokat interaktáljon, mert az sokba kerül, próbáljuk valahogy meg, és akkor amikor van egy valami hiba, akkor szegény ügyfél az nem tud oda belépni, és nem tudja elérni őket. Na most aztán jön a rezsi, az emelés, a nem tudom micsoda, úgyhogy ilyenkor hatványozottan sokkal több a probléma.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Szabó Györggyel, a DAS jogvédelmi biztosító vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.